Ez az ígéretes elhangzott 1990. augusztus 4-én. Az Ámos 8.11-ből vett témával. Vegyétek félreérthetetlenül tudomásul, napok jönnek, így szól az Úr kijelentése, amikor éhínséget küldök az országra az Úr ígéjének hallgatása után. Isten megbízásából ígét hirdet Frank testvér. Egy kiváltság az Úrnak szolgálni, kiváltság hinni benne, kiváltság személyesen hívni őt. Ez eszembe juttatja a tegnapi napot Krefeldben. Egy apróságot vettem egy boltban. Ott volt egy kedves fiatalember. Nem voltak ott mások, csak egy eladónő. És a pult felett megkérdeztem tőle, volt-e már valaha egy személyes élménye Istennel, és ezt úgy szívemből tettem. Ő pedig rám nézett, és azt mondja, nem, még nem, erre én, de még megtörténhet. Lássuk, mit végez Isten. Valahogy és valamikor Isten ki fogja hívni az utolsókat is. Mi nem tudjuk, hol vannak, de Isten ismeri az öveit. És amennyiben az övei meglettek mentve, ők is meg fogják ismerni őt. Hadd érezzük jól magunkat Isten jelenlétében, köszönjük meg neki minden hozzánk intézett szavát és minden áldását, amit már adott, valamint azt, ami még bekövetkezik. Azt tudjátok, hogy fiatalkoromban nagyon gyors prédikátor voltam, de most egyre lassabb leszek. Nem azért, mert öregszem, az énekesek is énekeltek egy szép éneket, nem marad minden úgy, ahogy a fiatalságban volt, hanem az öregség fele haladunk, és még a legfiatalabbak is érzik, hogy öregednek. A ma 18 évesek visszagondolnak arra, milyen volt, amikor 18 évesek voltak. A 14 évesek arra, milyen voltam, mikor elkezdődött az iskola. És a 30 évesek is, mindenki visszagondol. Mindannyian földi növekedésen megyünk keresztül, és reméljük, hogy szellemi növekedésen is. És az üdvös remény, amelyet mindannyian, akik hívőkké váltunk, magunkban hordozunk, az az, hogy hamarosan meg leszünk szabadítva ebből a testünkből. Ki leszünk véve belőle, és fiatalok leszünk egy feltámadási testben, amelyben soha többé nem leszünk fáradtak, betegek vagy bármi más, hanem örökké olyanok maradunk, amilyenek vagyunk. Ott aztán már nem lesz több idősödés, nem lesz több betegség, nem örültök ennek? Különösen mi, akik előre haladottabb korban kerülünk, amikor már minden nem működik tökéletesen, a végtagok nem mozognak olyan rugalmasan, gondoljunk mindig arra, hogy a mi Urunk hamarosan el fog jönni, és aztán számunkra is beköszönt a dicsőséges reggel. És az a nap soha nem fog véget érni. Az Úr maga fog ragyogni, mint nap, és letöröl azután minden könnyet a szemünkből. Szeretnék csatlakozni az elhangzott ígéhez, majd áttérni a prófétákra és az új szövetségre. A 34. Zsoltárból hallottuk, mindig magasztalni akarom az Urat, az ő dicsérete örökké legyen a számon vagy a számban. Ez a vers valójában egy próba mindannyiunk számára. Ennél fogva Pál apostol szavaira gondolunk, hogy mindenért adjatok hálát Istennek minden helyzetben, mert így akarja Isten. És milyen gyakran nehezemre esik nekem, és talán mindannyiunknak nehezünkre esik, ha megpróbáltatások érnek minket, ha olyan napok jönnek, amelyek nem tetszenek nekünk, ha sok kellemetlen, igazságtalan dolog is mindaz, ami ezzel járhat, ránk szúdul. Akkor egyáltalán nem érezzük jól magunkat, különösen akkor nem, ha az igazságtalanság elhatalmasodik. Ha másoknál és a világban túlsúlyba kerül, az még nem is zavar annyira minket. De ha minket érít, ha olyan dolgokba keveredünk, Beleszünk vomba, ahol érezzük, hogy az igazságtalanság ránk szódul. Aztán már egészen más a helyzet. Könnyebb mások terheit hordozni, mint a sajátjainkat, és mások megpróbáltatásait könnyebb megítélni és kiállni, mint a sajátjainkat. Azonban hadd szóljon ez az íge az én szívemhez, és mindenki a saját egyéni szívekhez. Mindig vagy folyamatosan magasztalni akarom az Urat, az ő dicsérete legyen szüntelenül a számban. Hiszen nem embereket kell dicsérnünk, hanem az Urat, és az Úr nem okozott nekünk szenvedést a nehéz helyzetekben. Ő volt a mi vígaszunk, a bizalmunk és segítségünk. Így hát nehéz helyzetekben is tiszteletet adhatunk az Úrnak, még ha fájdalom is tölti el a szívünket. Aztán így folytatódik tovább. A lelkem magasztalja az Urat, hallják meg ezt a szelidek, és örüljenek. A többiek egyáltalán el sem jönnek oda, ahol az Úr neve magasztalva van, hanem az alázatosak, akik valóban megalázkodtak Isten előtt, mert így van megírva, hogy Isten ellenáll az elbízakodottaknak, de az alázatosoknak kegyelmet ad. Az embernek először is meg kell hajolnia Isten hatalmas keze alatt, el kell ismernie Istent, tisztelnie kell Isten tervét az emberiséggel, és így meg kell hajolnia Isten hatalmas keze alatt azért, hogy az Úr kiemelje őt a porból, és sziklaszilárd alapra állíthassa. És amikor ez megtörténik, akkor a dicsőítés, akkor az öröm, akkor a békesség beköltözött a szívünkben. És hogy megvan írva, hadd hallják ezt meg az alázatosak, és örüljenek. Amikor az Úr teljes szívből és teljes lélekből magasztalva van. Legyetek egyszer teljesen őszinték önmagatokkal szemben legalább. Minden megpróbáltatásokban, ami érhet minket, az nem szabad megtörténjen, hogy odáig fajuljon a helyzet, hogy a sátán még az Úr ellen is felkavarjon, feloszítson minket. Mert ez valóban nagyon is gyakran előfordul. Először bele akar taszítani minket valamibe, majd azt mondja, látjátok, megengedte az Úr, hogy így legyen. Kérlek, hadd legyünk mindig éberek, és helyezzük teljes bizodalmunkat Istenbe és a kegyelembe, és ne adjunk a sátánnak semmiféle esélyt arra, hogy gondolatban bármit is sugalljon nekünk, ami miatt aztán elbukhatnánk. Aztán arra vagyunk felszólítva, ahogy már olvastuk, dicsőítsétek velem az Urat, és hadd magasztaljuk fel együtt az ő nevét. Néha igazán szeretném, és azt hiszem, Isten is szeretni azt, hogy közöttünk több dicsőítő ének, több imádat lenne, és hogy egy szabad kibontakozás jöhetne létre individuálisan az Isten jelenlétében érzett dolgokat illetően egyen-egyenként. Aki dicsőíteni akarja Istent, az dicsőítse. Aki áment akar mondani, az mondjon áment. Aki halleluját akar mondani, az mondjon egy halleluját, hogy egyszerűen kiszabaduljunk a kényszer zubbonyból, és őszintén hálát adhassunk az Úrnak az ő szaváért, akár az ő kegyelméért, mindazért, amit értünk tett. Minden esetre ne adjunk helyet annak, hogy a mindennapi dolgok annyira elnyomjanak minket, hogy az Úrban való öröm ne lehetne többé megerősítésünkre, hanem hogy minden helyzetben, minden körülmények között az Úrban való öröm maradjon a megerősödésünkre. És aztán minden bizonnyal meg fog ajándékozni bennünket azzal a kegyelemmel is, hogy imádkozzunk ellenségeinkért, és akkor úgy járhatunk, mint Jób, aki imádkozott barátaiért, és Isten megfordította a sorsát. És elképzelhető, hogy amennyiben őszintén is becsületesen imádkozni tudunk azokért, az emberekért, akik rossz indulatúan károsítani akarnak bennünket, ha imádkozunk értük, akkor Isten talán a mi sorsunkat is megfordítja, és kinyilatkoztatja hatalmas karját. Hadd legyen így! Mivel már elhangzott, hogy azért vagyunk itt, hogy Isten ígét hallgassuk, szeretnék felolvasni néhány jól ismert íge szakaszt. Az elsőt, az Ámosz 8. fejezetéből, annak 11. versét. Vegyétek félreérthetetlenül tudomásul, hogy eljönnek azok a napok, így szól Isten az Úr kijelentése, amikor éhínséget küldök az országra, de nem kenyér után való éhséget, és nem víz után való szomjúságot, hanem az Úr szavainak hallgatására való éhséget. Aki különböző fordításokkal rendelkezik, ott megtalálja a következő szófordulatot, hogy meghallgassák Isten az Úr útmutatásait, hogy meghallgassák Isten az Úr megnyilvánulásait. Létezik különböző fordítás, de mindegyik ugyanazt a jelentést adja vissza, vagy tárja fel. A megváltás történeti szempontból döntő jelentőségű napokon és időkben nem csupán arról van szó, hogy valaki elolvassa a Máté 13-ból, vagy a Márk 12-ből, vagy a Lukács 24-ből néhány olyan helyet, aztán elmondja a véleményét róluk. Az ilyen döntő időkben, amilyenekben most érkeztünk, meg kell keresni és meg kell találni azokat a megfelelő részleteket, amelyek Isten népének lettek szánva, hogy mi is megismerjük az írásból a nekünk szóló ígéreteket. Elhiggyük őket, és aztán át is éljük őket. Ez különbözteti meg voltaképpen az élő Isten gyülekezetét, minden más hitirányzattól. És mi itt, ezen a helyen, minden alázatossággal igényt tartunk arra, hogy Isten szent ígéje ki lett nyilatkoztatva számunkra a Szent Szellem által. Itt nem emberek értelmezték vagy terjesztették a véleményüket, hanem Isten szent ígéjét hallott, és a Szent Szellem által valóban ki lett nyilatkoztatva számunkra az összefüggésekben és a jelentőségében. Ezt köszönettel mondjuk a mindenható Isten előtt. Tehát, amennyiben itt az áll írva, hogy eljönnek olyan napok, amikor Isten egy éhséget küld az országba, nem kenyér vagy víz utáni éhséget, hanem az Úr Isten ígéjének, utasításainak, kinyilatkoztatásainak meghallgatására irányuló éhséget. Ezért vagyunk ma itt különböző országokból és nemzetekből. Megértettük ezt, mert ezekben a napokban élünk, ugye, amikor Isten ezt az éhséget elküldte. Ez valóban az az idő, amerről a próféták régen beszéltek. Voltak különleges szakaszok az üdvösség történetében, ahogyan különleges szakaszok voltak az emberiség történetében is. És azután vannak olyan emberek, akik az emberiség ezen történetében különösen kiemelkednek. Legyenek azok királyok, császárok, hadvezérek, tudósok, bármi is. Vannak emberek, akik kiemelkednek az egész emberiségből. Aztán az üdvösség történetében is vannak Isten olyan emberei az Ótestamentumban és az Új Szövetségben, akik egyszerűen kimagaslanak. Nem mindenki volt egy Ábrahám, nem mindenki volt egy Mózes, nem mindenki volt egy Illés, nem mindenki volt egy Pál apostol, nem mindenki volt egy Péter vagy János. De Istennek voltak olyan emberei, akik egyszerűen kimagaslottak az üdvösség történetében is. És ezek olyan emberek voltak, akik tisztában voltak az isteni elhivatottságukkal, akik nem csak prédikáltak, hanem akiken keresztül Isten beszélhetett, akiken keresztül Isten munkálkodhatott, akiken keresztül aktuálisan mindent a legújabb szintre hozhatott az ő országában. És hisszük, hogy Isten ma is ugyanúgy munkálkodik, ugyanazon a módon, ahogyan mindig is tette. És azt is hisszük, hogy Istennek kell legyen egy szája itt a földön, hogy beszélhessen, cselekedhessen, kinyilatkoztathassa magát. A mi vágyunk az, hogy minél inkább, minél jobban ki tudja magát Isten nyilatkoztatni. Nem volt minden proféta nagy ember, de ha Isten elhívta őket arra, akkor most éppen Ámosra gondolok, akiről épp most olvastuk, akin keresztül Isten szólt, a 7. fejezetben egy nagyon jelentős kijelentést tesz. Az Ámos 7. fejezetének 12. versétől egy nagyon szép összefüggés. Itt ez áll. Az Ámos 7. fejezetének 12. versétől. Erre fel Amázia így szólt Ámoshoz. Látnok, kerekedj fel, menekülj Júdába, fogyaszd el ott a kenyeredet, és jövendőj ott. Bételben azonban többé nem szabad prófétaként fellépned, mert Bétel egy királyi szentély, egy királyi rezidencia, ugye? Igen, ma azt mondanánk, hogy egy püspöki város, egy csodálatos katedrálissal, valami igazán kiváló, kimagasló, és egy ilyen helyen nem lett megengedve egy prófétának, egy látnoknak egyáltalán, hogy felszólaljon, beszéljen. Igen, de miért is nem? Mert az emberek nem voltak hajlandóak meghallgatni azt, amit Isten ennek az embernek megmutatott. A látnok szó kifejezéssel ismételten találkozunk az Ószövetségben, de itt közvetlenül a próféta szó kifejezéssel áll összefüggéssel. Erre fel Amázia. Így szólt Ámoshoz, látnok. Tehát a bibliai próféták látnokok voltak, látomásokban látták, amit Isten kinyilatkoztatott és megmutatott nekik, hogy azután a Szent Szellem ihletésére a látomásban látottakat az Úr nevében előadják és továbbadják a népnek. És amint mondtam, ez az ember önkényesen azt mondja, kerekedj fel innen, fogyaszd a kenyeredet máshol, és ne jövendőj itt, mert Bétel egy királyi szentély és egy királyi rezidencia. Minél magasabbnak képzelik magukat az emberek, minél fontosabbnak tartják magukat, vagy azt a közösséget, amelyhez tartoznak, annál nagyobb a veszélye annak, hogy elutasítják Isten egyszerűségét, és egyáltalán nem értik meg, hogy Isten az, aki a legjobbat akarja nekik. És ehhez még azt is hozzá lehet adni, amíg Isten még beszél, és prófétákat küld el korán és későn, addig még nem adott fel minket, addig még kegyelmet gyakorol irántunk, addig még jót akar nekünk, addig még van reménység számunkra. Megértettük ezt? Így elküldte Isten az ő szolgáit az Ótestamentumban korán és későn. És ahogy egy helyen meg van írva, a próféták által szólt hozzájuk, így van szó szerint megírtva. És mi történt? Az emberek nem értették meg, hogyan gondoskodik róluk Isten, hogy továbbra is elküld hozzájuk egy embert, egy látnokot, hogy rajta keresztül szólhasson hozzájuk. Van egy hely az Új Szövetségben, hogy Isten kegyelmesen meglátogatott minket, és ezzel összefüggésben Jézust prófétának nevezték meg, prófétának a maga idejében. Szeretteim, ő próféta volt, pap is volt, közvetítő, szószóló, és mind a mai napig is az, közbenjáró, és így tovább. Viszont ő több, mint próféta. Ő a királyok királya, és az urak ura. Ő, aki a dicsőségben volt, visszahagyta ott a dicsőséget, eljött hozzánk azért, hogy nekünk is lehetőségünk legyen eljutni ő hozzá. Tovább olvasom, itt a 14. verstől. Ámós így adta a választ Amáziásnak. Én nem vagyok próféta, semmiféle próféta nem vagyok, és nem vagyok semmiféle próféta iskola tagja sem, hanem pásztor vagyok, és szikomorfügét termesztek. Észrevettétek? Egészen pontosan kijelentette és megadta, mivel foglalkozik. Teljesen pontosan kijelentette, mit csinál. Dávid is elmondhatta volna, hogy pásztor vagyok. Bárki elmondhatta volna, hogy mi volt, vagy mi az ő eredeti foglalkozása. Csak hogy akkor bekövetkezett az isteni elhivatottság napja is, és ezzel eldőlt a dolog. Isteni döntés született. Üdvösen boldog lehet mindenki, aki megérti a hit ABC-jét, nevezetesen az isteni elhatározások tiszteletben tartását. Aki nem képes az isteni döntéseket megbecsülni, az egyáltalán nem számíthat arra, hogy Istennel együtt szellemileg elérje a célt. Nemrég mondtam valakinek, nem akartam teljesen egyértelmű lenni, de mégis kimondtam, és amit mondtam, ez volt. Ti semmibe veszitek azt, amit Isten most cselekszik, vagy végez. Ti gúnyolódtok, gyalászkodtok, számotokra ez semmit sem jelent. És aztán hozzáadtam még ezt a mondatot is. Ti megvetitek, lefitymáljátok azt, amit Isten most cselekszik, és egy teljes, álszentes magaviseletetek van, amely nem hordoz magában isteni életet. Szeretteim, ez nem egy elítélés volt, csupán Isten ígéje alapján tett megítélése a helyzetnek. Mert még mindig meg van írva, hogy a szellemi ember mindent helyesen megítél, és senki sem ítéli meg őt helyesen. Így ír a Pál apostol a korintusiaknak. Itt találkozunk Istennek egy emberével, ami őt illeti, ő elmondhatta. Ámósz akkor így válaszolt Amáziásnak. Én nem vagyok semmiféle próféta, és nem vagyok semmiféle próféta iskola tagja sem, hanem pásztor vagyok én, és szikomorfügét termesztek. Most jön az indoklás a 15. versben. Csakhogy. Ez a csakhogy szó kifejezés. Az Úr elhívott engem a nyáj mellől, és az Úr parancsolta meg nekem, hogy menj és prófétálj. Amen. Menj és prófétálj az én népemnek, Izrael népének. Amen. Az Úr döntése volt, nem az ő döntése volt, hiszen ő maga is kijelentette, hogy mivel foglalkozik, pásztor, szikemefüge termesztő, és így tovább. És aztán jön az indoklás. Csak hogy az Úr elhívott, vagy elhozott engem a nyáj mellől. Pillanatnyira valóban Elizeusra gondolok, aki 12 pár ökröt hajtott maga előtt, és valóban vannak mind a mai napig is olyan emberek, akik ökrök után szaladnak, anélkül, hogy felfognák, hogy próféta járt az országban. És mennek és szántanak, és nem értik. Nem számít, hogy 2 pár ökör vagy 12, ők az ökrök után menetelnek, anélkül, hogy felfogják, mit tett Isten az országban. Csak akkor, amikor eljött az a nap, amikor hirtelen továbbítva lett a köppeny, De hiszen tudjátok, mi történt ott az esetben, abban a pillanatban megszűnt az ökrökkel való foglalkozás. Az ökrök maradtak ugyan, sőt, még le is lettek vágva, és ez az egyetlen helyes dolog, mert így soha többé nem lehet visszatérni hozzájuk, hogy újra az ökrök után szaladgáljunk. A járművet pedig tűzre használta fel, hiszen jól égett az ökröket, megették, miután szépen meglettek grillezve, és már is vége volt a réginek, valami teljesen új kezdődött el, és már nem lehetett visszatérni a régibe. Szeretteim, amennyiben Isten elhív minket, amennyiben ránk ruház valamit, és kinyilatkoztatja nekünk az ő erejét, akkor minden híd összeomlik mögöttünk, aztán már nincs visszaút, csak előrehaladás Istentől attól a pillanattól, naptól kezdve. Mindannyian megértettük ezt, ajándékozzon meg Isten valóban kegyelemmel. Itt folytatódik ez az ige, csak hogy az Úr volt az, aki elvett engem a nyáj mellől, elhozott, és az Úr parancsolta meg nekem, milyen csodálatos. De hallgassátok meg még egyet, annak ellenére, hogy az Úr elhívott, parancsolt, elküldött, Amázia mégis így szólt, itt nem tehetsz semmit közhírre az Úr nevében. Kerekedj fel innen, és menj el, költözz el innen. Észrevesszük, mivel van dolgunk, rendkívüli fontos, hogy mindig a megfelelő időben, és mi most élünk, nem Amázia idején vagy máskor, hanem most élünk. És most azon múlik minden, hogy elfogadjuk és meghallgassuk, befogadjuk azt, amit az Úr, a Szellem és az Íg által ma mondani akar a gyülekezetnek. Mindig egyszerű díszíteni a proféták sírjait, azután az Úr a szemünkbe mondja, hogy a ti atyáitok voltak azok, akik oda tették őket. Tehát valóban ügyelnünk kell arra, hogy ne kerüljünk a tagadók, a megvetők nyomdokaiba, hanem megtaláljuk és elfogadjuk az igazak útját, hálát adjunk érte az Úrnak, érte, és kövessük őt. De ez még nem minden, mert tovább folytatódik, és immár most vett tudomásul az Úr szavát. Mivel azt mondtad, hogy nekem nincs megengedve, hogy Izrael ellen prófétaként fellépjek, és Izsák háza ellen prédikáljak. Ezért így szólt az Úr. A te feleséged paráznává válik a városban, a fiaid és leányaid kardáltal essenek, vagy pusztuljanak el, és a föld területed legyen mérőzsinorral felosztva, te magad pedig egy tisztátalan földön fogsz meghalni, és Izrael népének el kell vándorolni a saját földjéről a fogságba. Egy nagyon komoly, súlyos válasz. Amit tudjátok, időnként a Biblia prófétai mondásokban is használ bizonyos kijelentéseket, mint például feleség vagy menyasszony, vagy ha hitehagyásról van szó, szajha vagy parázna, különböző dolgokat. De hiszen én nem találtam ki ezeket a szókifejezéseket, mert mégis megvannak írva a Bibliában, és Isten ezzel akarja szemünk elé tárni a hűtlenséget. Nem csupán egy csúnya szókifejezést használt, hanem azt akarta szemünk elé tárni, milyen súlyos dolog az, amikor szellemi paráznoságot, szellemi házasságtörést gyakorol valaki. Azt akarta, hogy szem előtt tartsuk ezt, hogy megértsük, és ha az Ótestamentumba tekintünk, a házasságtörőket meg kellett kövezni. És mindannyian ismeritek a történetek. És itt valami nagyon nagy szörnyűség lett jövendőlve ennek az Amáziásnak. És miért? Mert nem volt hajlandó hallgatni az élő Isten ígéjére, szavára. És ma azt mondom nektek, hogy aki ma, manapság nem hajlandó az élő Isten ígére hallgatni, az a paráznához fog menni, az a kereszteződéshez fog menni, az továbbra is folytatni fogja a szellemi paráznaságot, talán más formában, de soha nem jut el Isten ígének, tiszta és őszinte hirdetéséhez, mert oda csak az Isten által kijelölt és meghatározott úton juthatunk el, nem a saját útunkon, és főleg nem akkor, ha elutasítjuk Isten embereit. Megértettük ezt is, ez volt akkor a következmény. Hányan indultak már el jól, aztán keresgélni kezdtek itt is, ott is, amíg látszólag találtak is valamit, ahogy tegnap még telefonon is mondták nekem, hogy sok nem bibliai dolgot találtunk nálatok. Én szeretném magam előtt látni azt az embert, aki a kezét egy bibliai idézetre tudja tenni. Azt szeretném magam előtt látni, de telefonon keresztül sokat lehet mondani. Istennél egyszerűen úgy van. Aki nem fogadja be magába az igazság iránti szeretetet, aki nem tart belsőleg lépést vele, annak hinnie kell a hazugságban, kényszerítve lesz rá. És aki hisz a hazugságnak, az a régi kígyó, a régi hazug sátáni befolyás alatt áll. Nem tudom, miért jutott ez éppen eszembe, de... és remélem, hogy a közeljövőben is énekelni fogjátok a Pünkösdi Énekek című könyvében a Paul pásztor által írt énekeket, úgy, ahogy eddig is tettétek. Csak hogy amikor ez az ember a halálos ágyán feküdt, amint tudjátok, soha nem akart bibliai módon megkeresztelkedni. A végsőkig ragaszkodott a hagyományhoz. Két mondatot, amelyet valószínűleg az utolsó szavai voltak, írásban is megvan nekem, így szóltak ezek a mondatok. Én megcsókoltam a régi kígyót. Azok a férfiak, akik a szellemben énekeltek, akik órákig nyelveken újongtak, örvendeztek és magasztolták Istent, tudomásul vették az igazságot, Emil Mayer már akkor hirdette a Jézus Krisztus nevében való megkeresztelkedést és más bibliai igazságokat, és voltak férfiak, akik figyelmen kívül hagyták. De aztán eljön a halálos ágy is, ugye? És akkor egyszer csak rájön az ember, hogy nem itt áll az áldás poharából, amelyről Pál apostol azt mondja, hogy az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közössége, és hogyan ihattok egyszerre? Kérlek, mi áll az 1. Korintus 10-ben? Olvassam fel nektek. Hogyan ihattok egyszerre a démonok kelyhéből és az Úr kelyhéből? Így áll mindannyiunk Bibliájában írva. Felolvasom nektek, hogy tudjátok, hogy így van megírva, és az 1. Korintus 10. fejezetében van. Az 1. Korintus 10. fejezet. Itt a 21. és a 22. verset olvassuk fel. A 21. vers tehát, és a 22. 1. Korintus 10, 21, 22. Hiszen nem ihattok az Úr poharából és a démonok poharából. Nem ülhettek az Úr asztalánál és a démonok asztalánál egy időben. Vagy ingerelni akarjuk-e az Urat? Talán erősebbek vagyunk-e nálánál? Ha az ígének ezt a szavát mindenhol elolvasnánk, borzalom futna végig az egész termen, és mindenki felháborodva mondaná, mi a démonok asztalánál? Erre messziről sem gondolok, hagyj engem békét ezzel. Szeretteim, miről ír Péter, hogy az utolsó napokban a démonoktól származott tanításokat hirdetnek majd? Elolvastatok már mindannyian? Mindenüttől, ott, ahol nem a Szent Szellem adja az ihletet, és nem az Isten világos és valódi ígéje van hirdetve, hanem a dolgok el vannak torzítva, át vannak írva, meg vannak hamisítva. Ott az ellenség keze van a dologban, mint az Édenkertben is Évával, hogy egyszerűen eltorzította az ígét, és tudjátok, hogy ezt milyen elegánsan tette. A kígyó is fákról beszél, gyümölcsökről is, ahogy az Úr is tette, de ő felforgatta a dolgokat, felállította, és már is megtörtént. Amázia feleségének el kellett viselnie ezt a sorsot büntetésül azért, hogy ő, ez a férfi, aki pedig a legfőbb hatalom képviselője volt, hogy ő nem fogadta be és el azt, amit Isten küldött. Miért mondta az Úr Jézus, amikor én elküldök valakit, és aki befogadja őt, akkor az engem fogad be. Aki titeket hallgat, az engem hallgat, hiszen így van megírva Isten igéjében. Ne aggódjatok afelől, mit fogtok mondani, mert én meg fogom adni nektek, mit kell mondanotok. Szeretteim, szellemi értelemben, és ezt még egyszer hangsúlyoznom kell, sok paráznasággal van dolgunk. Sok paráznasággal, szellemi értelemben, minden bizonnyal. De Isten nem akarja ezt. Isten egy folt és ránc nélküli mennyasszonyt akar magának. Isten nem akarja, hogy egyszer ott üljünk, ahol a tanítások démonoktól származnak, és helyzethez illően módosítva lettek, hanem ott, ahol az Úr asztala van megterítve, ahol Isten ígéje intéződik hozzánk, ahol beteljesedik. Olyan napokat küldök, mondja Isten az Úr, olyan napokat, amikor éhínséget küldök az országba, nem kenyér után való éhséget és víz után való szomjúságot, hanem az Úr szavának hallgatására irányuló éhséget. És az ilyen emberek ki lesznek szabadítva minden szellemi keveredésből, és belesznek illesztve Isten országába. Vágyakozni fognak az evangélium tiszta tejére, és aztán tovább haladnak az oktatás felé, mindazon dolgok felé, amit Isten számunkra előkészített. Úgy hiszem, hogy ez egy nagyon nagy tanulság lett számunkra. És ezt is érdemes még egyszer kiemelni, hogy mindig voltak emberek, akik dicsőítették Istent azért, amit valamikor tett. És már is dicsőítik azért is, amint valaha tenni fog, mert amennyiben valamit tesz, azt náluk fogja megtenni, ugye, hiszen jogosultak rá, ugye, mert erre várnak. Mindazonáltal jelenleg figyelmen kívül hagyják azt, amit Isten tesz. És ezt a pontot újra és újra hangsúlyoztuk, és kiemeltük ezen a helyen. Az a lényeg, hogy megtaláljuk a csatlakozást az isteni cselekvéshez, és aztán teljes szívből kövessük azt, lépést tartsunk azzal, amit Isten tesz. Én nem szándékozom párhuzamot vonni összehasonlításképpen, nem vagyok én sem proféta, sem szikomorfüge termesztő, sem pedig bármilyen termelő. Voltak éppen nem akarok semmit. És nem kell túl sok hozzáértés ahhoz, hogy ezt megértsük. De egy dolgot mégis elmondhatunk, hogy az Úr szava intéződött hozzánk, és egy isteni kincset hordozunk agyak edényekben, és nem csak én, hanem mi mindannyian, akik ezekben a napokban az Úr szájából hallattuk Isten ígéjét. Amint tudjátok, a Mózes idején az Úr így szólt hozzá, te légy Áron Istene, ő pedig a te prófétád. Erős kijelentés. Amennyiben ma valaki ezt hangoztatná, az emberek elmenekülnének mondván, várjunk csak, ez az ember mégis túllép minden határt. Csak hogy pontosan ebben rejlik az Istentől kapott üzenet hiteles továbbadása. Nem tudom, hogy itt elolvastam-e, de gyorsan átfuthatjuk, és ezzel már is a végére érünk. Itt a második Mózesben, a negyedik fejezetben mindannyian ismeritek Mózes próféta elhivatását, aki előzőleg ugye ős pásztor volt, ő legeltette az apósának, a midianita Jetrónak a nyáját. Csak hogy az Úr elhozta őt onnan. Létezett az életében egy isteni elhivatás napja. Aztán jött az isteni megbízatás is. Minden esetre erről olvashatunk, először a két jelről, majd a tizedik versben egy újabb beszélgetésről az Úr és Mózes között. Majd a 15. versben itt az áll, a második Mózes 4. fejezetének 15. versétől. Aztán tarts értekezletet vele, és helyezd a szavakat a szájába. Furcsa dolog. Most tehát valaki, akivel Isten beszélt, egy másiknak, aki továbbadja az ígét, a szájába kell helyezni ezeket az Istentől kapott szavakat. Miért kellene ennek így lennie? Áron nem adhatta tovább a saját gondolatait vagy ötleteit, hanem a mindenható Isten szájából származó szent beszédét. És ez a beszéd soha nem tér üresen vissza, hanem elvégzi azt, amire Isten küldte, mert Isten őrködik az ő szava fölött, hogy beteljesítse azt. Tehát értekezletet tarts vele, és tedd a szájába, amit mondania kell. Én pedig a te száddal és az övével leszek, és megmondom nektek, mit kell tennetek. Így hát ő legyen az, aki szóljon helyetted a néphez, úgy, hogy ő a te szád lesz, te pedig Isten helyett állsz előtte. Isten nem csak a próféták és az apostolok ajkával volt, hanem a mi ajkunkkal is szeretne lenni, amennyiben a mi szánkból ugyanazok a szavak hangzanak el, amelyeket Isten nekik kinyilatkoztatott. Aztán velük volt, aztán kegyelemből velünk is van, magasztalva legyen Isten dicsőséges neve. És gondosan őrizkedni fogunk attól, hogy más valamit terjesszünk elő, mint Isten élő ígéjét. Én örülök annak, hogy az Úr méltónak tartott minket arra, hogy hitben befogadjuk, megőrizzük és megszívleljük az ő drága és szent ígéjét. Én pedig te veled és az ő szájával is leszek, és megmondom nektek, mit kell tennetek. Ő legyen az tehát, aki szóljon a néphez helyetted úgy, hogy ő lesz a te szád. Te pedig Isten helyettese leszel számára. Itt megtaláljuk az isteni rendet. Honnan olvastam az újságból? Nem, az Isten könyvéből, a Bibliából. Isten szavából olvastam fel a mondottakat. Miért mondta Isten a prófétáknak, hogy istenek vagytok? Mert az isteni szubstanciát fogadták magukat, és az isteni természetnek lettek a részeseivé. Hiszen Isten nem akar fantáziát, akik fantáziálnak az ő szava föl, hanem az isteni természetének. És erre való tekintettel újjá kell születnünk, hogy Isten szavának hordozói lehessünk, mert a szellem eleveníti meg az ő szavát. Tehát Áronra vonatkozóan az van írva, ő legyen a szád, és beszéljen a néphez, és pedig úgy, hogy ő legyen a száj te helyetted, te pedig Isten helyett leszel a számára. Itt megtaláljuk az isteni rendet. Isten helyettese leszel számára. Isten elküldi az ő szolgáit és prófétáit korán és későn. Nem számít, hogy előzőleg pásztorok voltak-e, szikomorfügét terveztettek, juhokat legeltettek-e, vagy földművelők voltak-e. Nekünk tisztelnünk kell Isten döntéseit. Boldog állapotban van az az ember, boldog állapotban van az az ember, aki felismeri ezt az isteni rendet mind a mai napig, és hálát ad Istennek érte. Mit ír Pál apostol munkatársának, Timóteusnak? Te hallottad azokat a dolgokat, amelyek tanítva lettek. Bízd azokat másokra azért, hogy ők is továbbíthassanak, taníthassanak másokat. Létre kell jön egy azonosság a tanításban, azonosság az ígében, végül is minden olyan kell legyen, amilyen az elején volt. Ezek az Isten útja az ő népével ezekben a napokban. Isten küld, sőt, Isten éjséget küldött már is az ő népe közzé. Jaj azoknak, akik nem tartják szemmel az időt, és elutasítanak egy prófétai szolgálatot, ahogy annak idején Amázia tette. Aztán egy dolog maradt hátra, folytatni a szellemi paráználkodást egészen mindegy, hogy milyen módon. És ez ugyanaz, mint a vallás felekezetek szelleme, ahol az emberek egymással tanácskoznak és döntéseket hoznak. De hiszen itt nem az emberek döntéseivel van dolgunk, hanem az isteni döntéseket kell tisztelnünk ezen a helyen, és ezt teljes szívünkből és teljes lelkünkből megtesszük. Az ő szava a mi szavunk, az ő élete a mi életünk, és az ő döntései a mi döntéseink. Semmi sem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely Jézus Krisztusban, a mi Urunkban van. Minden további nélkül, egy prófétai korszakban élünk, szükség volt egy kiigazításra és az összes titok kinyilatkoztatására, és így az Úr kegyelemből megajándékozott minket vele. Hadd adjunk hálát neki szívből ezért, és ahogy a bevezető szavakban együtt olvastuk, hadd magasztaljuk együtt az Urat, és adjunk tiszteletet neki, aki kegyelmesen rátekintett az ő népére. Boldog állapotban vannak mindazok, akiknek most van egy fülük a hallásra, akiknek nincs megkeményedett szívük, és azt mondják, ez nem nekünk való, kerekedj fel innen. Mi azt hisszük, amit már mindig is hittünk. Erre nekünk nincs szükségünk. Kérlek benneteket, vegyétek azt, amit itt az ígében meg van írva, figyelmeztetésként útra valóul. Ezen a helyen nem akarunk senkit sem megijeszteni ezzel vagy amazzal a dologgal, de a dolog nagyon komoly. Itt a létezésről és a nem létezésről van szó, az életről vagy a halálról. Minden kockán forog. Aki Isten ellen fordul, az nem lehet vele? Vagy hogyan értsem ezt? De hiszen Isten mellett kell állnunk, hogy vele lehessünk. Aki ellene szegül annak, amit ő tesz, az nem lehet mellette. És az Úr azt mondja, aki nincs velem, az ellenem van. És aki nem gyűjt velem, az tékozol. Hadd tartozzunk azok közzé, akik vele együtt mennek, akik vele gyűjtenek, akik összegyűlünk az ő jelenlétében, hogy meghallgassuk az ő szavát, és szívből köszönetet mondjunk neki mindenért, mindenért. Nagy dolgokat tett ő már velünk is rajtunk. Őt, a mindenható Istent, illeti a dicsőség és a tisztelet, a felmagasztalás és az imádat, most és mindörökké. Halleluja. Amen. Amen. Hadd álljunk fel és imádkozzunk. Imádkoznál, Rusz testvér? Halleluja. Mennyi, Atyám, együtt hálát adunk neked a te drága és szent szavadért, Uram, amely ma este is a szívünkhöz beszélt, vagy intéződött. Uram, kérünk téged, bár ne lenne senki közöttünk, aki elutasítja a te szavadat, aki megkérdőjelezi a te beszédedet, Uram. Ó, őrizz meg, Uram, mindazokat, akik itt vannak, hogy elfogadjuk a te szavadat, hogy higgyünk benne, és hogy hálát, tiszteletet és imádatot tanúsítsunk neked, Uram, mint egy szájból, Uram, mert csak jót akarsz a te népednek. Te kivezetted a te népedet, Uram, és mi a te nyájadhoz tartozunk. És aki a nyájadhoz tartozik, az előtted fog járni, és a te juhaid hallgatnak a te hangodra, Uram, és követni fognak téged, bárhova is vezet az út. És tudjuk, Uram, hogy te hova vezeted őket, a juhaidat, Uram, zöld legelőkre vezeted őket, és friss forrásokból itatod őket. dicsőség is, tisztelet, hála is, imádat térjen a te nevedre, a bárány nevére. Magasztalunk téged, és dicsérjük a te dicsőséges és csodálatos Jézus nevedet. Halleluja! Amen. Amen.